Püspök úr, tisztelt konferencia! Én Balogh Gábor vagyok, és egy most már együgyű nyugdíjas, aki csak kutatással foglalkozik. Előtte 2013-ig a Pázmányon tanítottam, a szociológia tanszéken, és akkor kezdtem el foglalkozni egy most már nagyon provokatívnak tűnő területtel, mégpedig a konfliktussal. Most, amit kutatok, másfél éve kezdtem el, az első évezred keresztény konfliktusai a Kárpát-medencében. És ennek az egyik része, amelyik a Bibliát, pontosabban az Új Szövetséget próbálja földolgozni konfliktusviselési szempontból. Tehát, amiket most én mondani fogok, németül fog megjelenni, ugyanakkor én magyarul mondom el, és tehát az előadásom magyarul fog elhangzani. Lesznek benne ógörög szövegek is. Röviden, tömören ennyit akartam.
Ganz kurz auf Deutsch. Herr Balogh kommt von der Budapester Pázmány Universität, war dort Dozent, Theologie und Soziologie ist sein Fachgebiet.
Tehát az egyik ilyen munka, amit az egyetemistáknak is tanítottam, ez a konfliktus a társadalomban és a világban, ami megjelent. A másik komolyabb munka, ami az egyházhoz kapcsolódik, az a Római Katolikus Egyház és a Nemzeti Szocialisták Magyarországon. A harmadik pereg a Magyar Szent Kereszt Egyesület történetét dolgoztam föl, és ezt a Veszprémi Egyház megyében megjelenő sorozatban publikálták. Most jelen pillanatban, tehát amit említettem, azzal foglalkozom, tehát hogy földolgozzam az első évezred keresztény konfliktusait a Kárpát-medencében. Amit témaként választottam, eredetileg az a kenyértörés. A magyarban mi szerencsések vagyunk, két oldalról tudjuk megközelíteni, az áldozat oldaláról, és azon kívül pedig a rítus oldaláról. Én a rituális vonatkozásokra helyezem a hangsúlyt. Az áldozat oldaláról, hogyha valaki ismeri Justinosnak a Dialógus a zsidó Trifonnal című munkáját, abban a kenyér előképének tekinti a lisztláng áldozatot. Vagyis magyarul, ha Jézus mint áldozatot fogjuk föl, akkor két összetevőből, előképből lehet, hogy így mondjam, definiálni, a lisztláng áldozatból, illetőleg az ital áldozatból. Ez a kettő adja ki Jézust mint áldozatot. Most ez természetesen vezet el a kenyértöréshez. A másik megközelítési mód szintén két felé ágazik. Az egyik, amikor meghívja Jézus az apostolait, akkor emberhalászokká akarja őket tenni. Ez a nagyon fontos kritérium, ez az egyház missziója szempontjából fontos, és ez kenyértörés, mégpedig a zsidósággal való kenyértörés. Ha követjük, majd mindjárt lesz egy pár dia róla, követjük, hogy hogy vagy mint történt ez meg, akkor nagyon világosan kitűnik. És van egy másik vonatkozása a kenyértörésnek, amelyik vallási jelentéssel bír, de ugyanakkor konfliktusként is, konfliktusos cselekvésként is föl lehet fogni. A első kép gyakorlatilag a katolikus, illetőleg a kereszténységnek az identitás jegyeit tartalmazza. Négy identitás jeggyel próbálja magyarázni a keresztény egyházat apostolok cselekedetei. Hogyha valaki az eredeti szöveget nézi, a magyar fordítás egy kicsit másként van. Azért is hoztam az eredeti görög szöveget. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, fontos, nem Jézusnak a tanításában, hanem az apostolokéban. Ez nagyon fontos, ezért mondtam, hogy provokatív is egy bizonyos mértékben. A közösségben, Nem az apostolok közösségében, mint ahogy a magyar fordításban szerepel, hanem a közösségben, a kenyértörésben. Kétszer szerepel a kenyértörés, többször nem szerepel az eredeti szövegben. Az egyik hely ez, és végezetül pedig az imádságban. Ezek mind olyan fontos kritériumok, amelyek az ősegyháznak az identitását adta. Ez a négy kritérium van. Vagyis, amikor én szociológus szemmel gondolkodom, illetőleg a konfliktus szociológiával, akkor paradigmákba gondolkodom. Két paradigma merült föl bennem. Az egyik paradigma, ami a kenyértöréshez, az a egységnek a paradigmája, és ezáltal a kenyértörés, amelyikre helyezem a hangsúlyt, koordinációs funkciót lát el. Ha a koordináció sérül, akkor az egész diszfunkcionálissá válik, vagyis pont az ellenkező hatást éri el, váltja ki. Mi következik ebből? Szakadások, az egység megbomlása, diszfunkcionálissá váló intézmény, illetőleg diszkoordináció. Az említettem, hogy először emberhalászokká hívta meg az apostolokat Jézus. Az első-második században nagyjából összeállítottak, hogy melyek voltak azok a zsidó közösségek, ahol megjelent jelentősebb keresztény közösség. 85 ilyen jelölés található ezen a térképen. Tehát azt mondhatjuk, hogy az első-második században körülbelül olyan 100 közösség volt, amelyet följegyeztek, illetőleg megtalálhatók olyan mértékű nyomai, amelyek rendelkeztek a hivatal kritériumaival. Ez azt is jelenti, hogy körülbelül a második század közepére, tehát a Barkóba-féle lázadás után, felkelés utáni időszakra körülbelül 40 ezer főre tehető a keresztényeknek a száma. Ugyanakkor voltak szimpatizánsok, illetőleg voltak hitújoncok, katekumenek is. Ezt én úgy becsülöm, hogy körülbelül hasonló számot ért el. A következő slide. 22 várost vizsgált szociológiai módszerekkel, hogy ténylegesen milyen összefüggések vannak az egyes változók vagy faktorok között. Megállapították ezen vizsgálat nyomán, egy korrelációs módszert használtak, a Pearson-féle korrelációt, 95%-os valószínűséggel, hogy például a Jeruzsálemtől mért távolság és a gnosztikusok ellentétesen hatottak egymásra. Vagy a Jeruzsálem és a keresztény hithirdetés az ellentétesen hatott egymásra. Ugyanakkor a zsinagógák 64%-kal vagy 64 ponttal gyakorlatilag a kereszténységnek a melegágyai voltak. Vagyis ott terjedt el a kereszténység elsődlegesen, ahol zsinagógák voltak, vagyis a prozeliták között, vagy a gérek, tehát a betértek között, illetőleg a fogékonyabb, vagy mondhatnám, hellenizálódott zsidóság között terjedt el a kereszténység. Ugyanakkor a pogányok részéről is mutatkozott egy fogékonyság, és ez, ha összességében nézzük, rendkívül alacsony mutatóval rendelkezett. Vizsgáltam az összefüggéseket is, és gyakorisági indexeket állítottam föl. Itt például, hogy az apostolok, a tanítványok, a püspök, a presbiter, illetőleg a diákonus nak a összehasonlításával. Megállapítható, és ezt az eredeti görög szövegeket veszem mindig alapul, hogy egyik evangéliumban sem szerepel a püspök szó, sem az apostolok cselekedeteiben. Egyedül a Filippi levélben, illetőleg az 1 Timóteus, illetve Tituszhoz írt levélben található meg, valamint az 1. Péter levélben. Több helyen, többször nem fordul elő. Ugyanígy érdekes, hogy a páli levelekben a tanítvány szó egyetlen egyszer sem fordul elő. Változata, a szó változatok, azok igen, de ez, hogy tanítvány, vagy ennek valamilyen ragozott formája nem fordul elő. Ugyanígy a Jakab, Péter, János, illetve Júdás levélben sem fordul elő, tehát a katolikus levelekben sem fordul elő. Ugyancsak hiányzik a diákonus ezekben a levelekben. Tehát ha nézem hivatal szempontjából, azt mondhatom, hogy az első keresztény közösségek egy rendkívül hibrid formációt vettek föl, rendkívül képlékenyek voltak, és ez megmutatkozik a különféle szilárdságukban is. Külön vizsgáltam, és itt, ha megengedik, áttérnék a szó szerinti olvasásra. Külön vizsgáltam, hogy emiatt milyen rituális kudarcok fordultak elő. Tehát ezek a hiányosságok, amik itt voltak, ezek felvetnek rituális kudarc problématikát. Ami a rituális kudarcot illeti, az étkezés és a kenyértörés gyakori jelensége az evangéliumoknak. Az eseményt és a hozzá kapcsolódó beszélgetéseket Jézus írásmagyarázatokra, önazonosságának kinyilvánítására használta fel. Ám a kafarnaumi zsinagógában kudarcot vallott. Az új szövetség háromféle rituális kudarcról tudósít. Az egyik a názáreti Jézus működése alkalmával merült fel. A másik eljárásmódbeli, a harmadik a rituális előírások és gyakorlat párhuzamosságával függ össze. Mi mit jelent? Az evangéliumok szerint Jézus többször fejtette ki tanítását a zsinagógákban. A legjelentősebb az utolsó vacsorájéval vethető egybe, és a kafarnaumi zsinagógában hangzott el. Akkor hasonlította össze a mennyei kenyeret, illetve önmagát, mint égből szállott mennyei kegyenet. Jézus beszéde és magyarázata a rituális kudarcnak minősül, mert a tanítványok közül sokan megbotránkoztak, méltatlankodtak, hitetlenkedtek, többen pedig emiatt elhagyták őt. János levélben, evangéliumban olvasható. A másik típusú rituális kudarcról Pál apostol számol be. A közösség tagjai között voltak tehetősebb, kevésbé tehetős és szegény tagok, ez az 1 korintusi levélben található. Amikor közös étkezést tartottak, mindenki a magával hozott ételt fogyasztotta el, és előfordult, hogy nem tettek különbséget az Úr testének és vérének vétele, valamint a saját ételek fogyasztása között. Ebben az esetben az eljárásmód minősül rituális kudarcnak. Ennek nagyon komoly következményeire hívta föl Pál apostol a figyelmet. És a harmadik pedig a zsidó keresztények és a pogány keresztények ritus szemléletének és gyakorlatának különbözősége miatt jelent meg. A pogány keresztények, vagyis a hellenista keresztények nem kívánták a zsidó rítusokat követni, ezért összeütközésbe kerültek a zsidó keresztények, pontosabban a judaizáló keresztények egy részével. Az Abcsel és Pál több levele foglalkozik a kérdéssel, kezdve a körülmetéléssel, valamint a zsidó tisztasági előírások pogány keresztényé váltak számára is kötelező érvényének megkérdőjelezésével, A kétféle keresztény csoport között meglevő rítusbeli különbségek minimalizálásáig és fordítva a párhuzamos szemlélet és gyakorlat érvényességéig. És van egy másik tényező, ami szintén problémát okozott. Ez az átváltozásnak a problémája. Az átváltozással kapcsolatban az áldás, a hálaadás már az apostoli kortól kezdődően az átváltozás kérdéskörével egészült ki. Feltűnő, hogy sem János evangelistánál, sem pedig a szinoptikusoknál nincs leírás arról, hogy melyek voltak az átváltoztatás szavai. Sőt, egyik szentírási irat sem tartalmazza őket. Ez az én testem, ugyanis nem átváltoztató mondat, hanem eredmény, amely már az átadás előtt megvalósult. Az utolsó vacsorán Jézus valamennyi fönnmaradt stilizált, és itt hangsúlyoznám, stilizált szöveg szerint csak bejelentette, hogy a kenyér az ő teste, a bor pedig az ő vére. Ez egy rendkívül komoly problémát okozott, amivel foglalkoztak az első apologéták, az egyházatyák, többek között Lioni Iréneusz is, hogy hogy a csodában lehetséges ez. Mert a heretikusok, és akik tagadták a kultikus tiszteletet, mindegyik fölvetette nekik. A probléma, tehát Lioni Iréneuszt is foglalkoztatta, és megkísérelte rá a válaszadást. A hangsúlyt az eucharisztia összetevőire helyezte. Az eretnekek ellen írt művében a következőképpen fogalmazott, magyarul nincsen meg. Ahogyan ugyanis a kenyér, amely földből való, befogadva Isten invokációját, már nem közönséges kenyér, hanem eucharisztia, amely két dologból áll, földiből és mennyeiből, úgy a mi testünk is az eucharisztia befogadása után már nem romlandó, mert övé az örök életre szóló feltámadás reménye. Vagyis egy rendkívül praktikus, képies megfogalmazást adta, ami igaz is. Mert Justinus például csak azt tudta mondani, hogy katametabolin, vagyis átváltozás után, vagy átváltozás értelmében, átváltozás szerint, mert nem a metát használta. Nem tudta megmagyarázni. Iréneusz, tehát Szent Iréneusz, Lioni Iréneusz, azért mondom, mert van egy szirmiumi Iréneusz is, az is szent. Tehát Lioni Iréneusz pedig így fogalmazta meg. Vagyis ezzel kapcsolatosan az első 100 évben létrejött istentisztelet egy három fokozatú és három részes fejlődésen ment keresztül. A fejlődés nem egyenes vonalú. Jézus életében és utána pár évtizedig az ige liturgia mellett, ez a Wortgottesdienst, fontos helyet elfoglaló kenyértörés, az agapéba ágyazottan funkcionált, és egyes keresztény csoportok, például enkratiták vagy az akváriusok, az egész istentisztelet metonímiájaként használták. Ennek következtében, valamint az eulógia és a kenyértörés egyfajta szimbiózisának eredményeként az eucharisztia kezdett kettős értelmet nyerni. Az eucharisztia kettős értelmének kialakulására és elterjedésére lényegi hatást gyakoroltak a zsidóságból beemelt liturgikus elemek és Malakiás próféta jövendőlése. Ebben a stádiumban a hálaadás még szorosan kapcsolódott az agapéhoz, olykor annak keretében végezték. A második fázissal egyidejűleg a harmadik sornak megfelelő rend a Krisztus utáni első század második felében kezdett elterjedni, de csak a második században vált véglegessé. Gyakorlatilag a kenyértörést a jánosi közösségek a Krisztus utáni második század közepéig használták metonémiaként, vagyis az egész átváltoztatás az egész konszekrációnak a jelölésére. Köszönöm a figyelmet.